Értitek, amit most tudom, hogy egy nagy súlyt tettem rátok ezzel. Nem csak rátok, magamra is. Mert magamon is, figyeljetek ide, magamon is felismerem, nem tudatosan teszem ezt, de felismerem, hogy sokszor önmagam körül forgok, az én kis bajaim eltöltenek engem, és akkor azokkal imádkozom. Uram, segíts meg ebben, segíts meg abban. Igen, jó volt, amit így van, amit a Lali mondott, igaz, és ámen. Amíg nem tudunk kilépni magunkból, és túllépni magunkon, és nem tudunk eljutni oda, hogy Istenem, áld meg jobban az én testvéremet, mint engem, addig igazából önközpontú emberek vagyunk. És egy kicsit hadd sarkítsam még jobban a dolgot, hogy hadd legyek még radikálisabb, így is néhány hónappal ezelőtt valaki azt mondta nekem, hogy annyira radikális vagyok, hogy az már elviselhetetlen, és ezt nem értem, mert igazából én belenézek az ige fényébe, és úgy érzem, hogy még mindig nem vagyok olyan radikális, amilyetnek Isten szeretne látni. De akkor próbáljunk meg egy kicsit még élezni azt a tört. Szóval, amíg nem jutunk el oda, hogy Isten dicsőségét akarjuk szemlélni, addig önközpontú emberek vagyunk. Mert ha nem szemléljük a dicsőséget, akkor mit szemlélünk? Magunkat szemléljük. Vagy a magunk által felállított bálványokat. De hát a magunk által felállított bálványba tulajdonképpen önmagunkat szemléljük. Mert miért állítunk fel bálványt? Mert önmagunkat akarjuk a bálványba kivetíteni és megvalósítani. Ez ugyanígy van a keresztény világban is. Amikor valakinek a szívébe fölépül egy hamis Isten kép, neki van egy elgondolása, hogy Isten hogy fogja őt megáldani. Miért építi fel ezt az Isten képet? Mert meg akarja önmagát valósítani. Azon az adott Isten képen keresztül. De hát Isten az ő dicsőségének a szemlélésére hívott el minket. És mondok egy érdekes titkot. Az ő dicsőségében minden benne van, amire nekünk szükségünk van. Na de ne azért szemléld a dicsőséget, hogy... hanem azért szemléld, mert a dicsőséget szemléled, akkor Istent szemléled. És neked és nekem Istent kell szemlélnünk. Hogyan szemléled Istent? Például, amikor belenézel az igébe, és a kinyilatkoztatáson keresztül, amikor az ige megelevenedik neked, akkor szemléled Istent a megelevenített igén keresztül. Amikor most hallgatod az ige hirdetést, esetleg van egy-két mondat, ami eltalált téged, akkor szeretném neked elmondani. Nem kérdeztem ki a Lalit senkiről az Isten tisztelet előtt. Senkiről nem tudok semmit. Nem vagyok olyan, mint az a álprédikátor, akit láttam a tévében, hogy ilyen kártyákat iratott le mindenkiről, és hát persze nem tudták a szegény hallgatók, hogy az a kártyák oda kerültek a proféta testvérhez, nem a proféta testvérhez, hanem a feleségéhez, és a felesége egy ilyen fülhallgatón keresztül szólt neki, hogy mit tudom én, John Smith, és mit tudom én, tuberkulózisba szenved a gyereke. És amikor ő ezt kimondta a mikrofonba, akkor teljes extázisba esett mindenki, mert hát persze, hogy úgy volt, de hát nem, csak utólag derült ki, hogy ez nem természetfeletti volt, hanem valami más. Szóval én nem alkalmazok ilyen eszközöket, hanem hirdetem az igét. És amikor az ige eltalál téged egy ponton, akkor tudd meg, hogy ez Isten szelleme volt, és nem én. És ha te engedsz ennek a kinyilatkoztatásnak, akkor te szemléled az Urat. Szemléled az ő dicsőségét. Azon az igén keresztül, azon a megelevenített kinyilatkoztatáson keresztül, amit ő mondott neked. És a szemlélés után neked tanúnak is kell lenned. Mert az ember arról tud tanúskodni, amit lát, látott, hallott, amit megértett Isten szelleme által. Nem tudsz arról tanúskodni, amiről csak információd van, hogy úgy hallottad valahonnan valakitől. Arról tudsz tanúskodni, amit szemléltél, amit láttál, hallottál, amit a kezeiddel megfogtál, mondja János apostol az első levelében, amit láttunk, hallottunk. Érintettünk, tapintottunk. Arról tanúskodunk. Hogyan tudsz tanúskodni a feltámadásról? Úgy, hogy kinyilatkoztatásod van róla. Úgyhogy szemléled az ő dicsőségét. És amit szemléltél, arról tudsz tanúskodni. Megmutatom nektek, hogy micsoda jelentősége van a feltámadásnak. Az 1 Korintus 12, vagy 15-nél megyünk tovább, és a 12-es verstől a 20-as versig megdöbbentő nekem, most nyíltak meg ezek az igék előttem a héten, és nagyon megragadtak ezek az igék. 1 Korintus 15, 12-től 20-ig.
Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül föltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincs halottak föltámadása? Mert ha nincsenek halottak, ha nincs halottak föltámadása, akkor Krisztus sem támadott föl. Ha pedig Krisztus föl nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk. Mivel, hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak föl a halottak. Mert ha a halottak föl nem támadnak, Krisztus nem támadott föl. Ha pedig Krisztus nem támadott föl, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.
Amen, köszi. Tehát figyeljetek ide, ez ugye egy, látszólag egy nagyon egyszerű okfejtésnek tűnik, de valójában ennél emögött sokkal több van, mert miről beszél Pál? Ugye visszautalunk az 1 Korintus 15 elejére, arról beszél Pál, hogy ő is kinyilatkoztatást kapott a feltámadásról, és ezt, amit ő Isten szelleme által megértett, amit az Úr leleplezett előtte, ezt adta tovább. Ugyanez, amit ő továbbadott, tehát mi történt? Pál látott, hallott valamit. Most mondjuk így, jó? Így a legegyszerűbb. Látott, hallott valamit. Erről, amit ő látott, hallott, elkezdett beszélni másoknak. Mi történt? A Szent Szellem bizonyságot tett a hallgatóságnak, és amiről Pál állította, hogy látta, hallotta, érintette, azt ők is elkezdték látni, hallani, érinteni. Hogyan? A szellemükben, hit által. Tehát ennek, egy igehirdetés alatt ennek kell történnie, tehát én beszélek neked valamiről, amit állítólag láttam, hallottam, érintettem, tehát most mondjuk úgy, hogy kinyilatkoztatásom van róla, és a dolog akkor jó, hogyha a te szíved rezonál arra, amit mondtam. Mikor rezonál, hogyha te valóban úgy, egyrészt, hogyha én valóban az Isten igéjét hirdetem, hiszem, hogy azt hirdetem, hiszem, úgy hiszem, és te pedig valóban az Isten miatt vagy itt, mert hallani akarsz Istentől, akkor az történik, hogy a benned lévő kenet elkezd bizonyságot tenni arról, amit én most mondok, hogy állítólag, ugye én azt láttam, hallottam, stb. És a kenet, a benned lévő kenet, ugye tudsz követni, tehát a benned lévő kenet elkezd bizonyságot tenni neked, hogy figyelj, ez a vakegér, ez tényleg látta, hallotta, és most neked is megmutatom, és te is fogod látni, hallani. És akkor utána te is mondod, hogy igen, úgy van, én is látom, hallom azt, amiről te beszélsz. Mit mond Pál a Galatáknak? Hirdettem Krisztust, mintha köztetek feszítetett volna meg. Figyeljetek, ott valami brutális természetfeletti esemény történhetett. Valóban, ahogy a Lali is mondta múlt héten szombaton, ezen én is gondolkoztam, ez nem olyan élmény lehetett, hogy vasárnap délelőtt, egy esős délelőttön ültek a hideg templomban, és hallgatták a szoknyás bácsit, aki fejhangon, ilyen elváltoztatott hangon, felolvasott valamit, és azt mondta, hogy ez az Isten igéje, ez a mai lecke, és akkor valamit mondott hozzá. Nem akarok senkit bántani, Uram, bocsáss meg nekem, csak ez jött ki belőlem. És akkor ül a hallgatóság, és elmereng mélabúsan, hogy igen, átérzem ezt a vallásos érzületet, érzem azt a misztikus hangulatot, valóban, Krisztus köztünk feszítetett meg, hiszen ahogy ránézek a falra, látom ott azt a megfeszített festményt, a megfeszítettről szóló festményt. Tehát valószínűleg tényleg így lehetett, igaz, hogy egy mukot nem értek belőle, de Biztos úgy volt. Tehát ha figyeljetek ide, a Galatáknál nem ez történt. A Galatáknál tudod, mi történt? Pál, érted? Akinél abban a korszakban nem volt nagyobb teológus, mint Pál. Higgyétek el nekem. És állítom, hogy azóta se volt nagyobb teológus. És ez a teológus, mikor megtért, föladta a teológiáját, az addigi teológiáját, amit Gamálielnél tanult, és nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolgokról kezdett beszélni. Olyan dolgokról, ami a zsidóknak botrány volt, a nem zsidóknak meg őrültség volt. Arról beszélt, hogy volt egy ember, akit ugyanúgy a kereszten megfeszítettek, mint egy összes többi köztörvényes bűnözőt, pedig őt ártatlanul, stb. Meghalt, eltemették, és ez az ember, barátaim, képzeljétek el, ez az ember föltámadta a halálból, és hogy még jobban tekerjek rajta a dolgon, mindezt ti értetek, és én értem történt. És azok a galaták, akik lehet, hogy nem is tudták logikailag összerakni, hogy hogyan halhatott meg én értem egy olyan ember, aki azt se tudta, hogy én létezek a világon, mert ugye én a világ másik végén voltam, mégis ezeknek az embereknek a szívébe természetfeletti módon egy világosság gyulladt, és megdöbbentő volt, hogy ugyanazt a megfeszítettet látták, akiről Pál beszélt. Ugyanazt a megfeszítettet látták, akiről Pál beszélt. De nem tudom, hogy figyeljetek ide, hogy érzitek annak a jelentőségét, amiről beszélek. Én arról beszélek, hogy amikor valaki a felkent igét hirdeti, akkor abban az adott pillanatban a felkent igének működnie kell, nem csak az ige hirdetőben, hanem az ige hallgatóban is. Erről beszélek, hogy amit kiáll egy fölkent ember, és azt mondja, hogy én láttam, hallottam, akkor én, aki miközben hallgatom, a Szent Szellem által ugyanazt fogom látni és hallani, és együtt látunk, és együtt hallunk. Arról beszélek, hogy nem az van az Isten tiszteleten, hogy van az ige hirdető, és akkor az ige hirdetőre nézek, mint valami messzeségben lévő emberre, hogy aha, biztos úgy van, hanem az történik velem, hogy amiről ő beszél, az az én életemben is érzem, hogy igen és ámen, a szívembe érzem, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz róla. Én nem tudom, hogy mit láttak azok az emberek ott a galáciabeli gyülekezetbe, de hogy láttak valamit, az biztos. Hogy láttak valamit, az biztos. Hogy látták az Urat, az biztos. Hogy látták, amiről Pál beszél, az biztos. És azok az emberek nem úgy keltek fel a helyükről, hogy nagyon szép volt, amit a tiszteletes úr ma elmondott. Jövő héten is eljövünk, mert a pap 6 nap láthatatlan, 7. nap érthetetlen. Nem ez történt. Hanem világosságra jutottak ezek az emberek. És tudod, amikor te egy területen valóban a Szent Szellemtől jutsz világosságra, akkor beindulsz, érted? Az lehetetlen, hogy te ne indulj be. Az lehetetlen, hogy ilyen csendes világosság legyen az életedben, ilyen csendes, nem látható fény. Ez ilyen sötét fény, ilyen nincsen. A Szent Szellem által látnod és hallanod kell azt, amiről én a Szent Szellem által beszélek. És erről beszél itt Pál, hogy figyeljetek ide, ha ez nem történt meg, ez a feltámadás, akkor mi hülyeségeket beszéltünk, sőt, akkor mi hazug emberek vagyunk, ezt mondja Pál. És most eltelt már 2000 év, a mai generáció nem érti, hogy miért beszél Pál erről. Hát, figyeljetek ide, a tanúskodásnak akkoriban hatalmas jelentősége volt. Mert nem volt tévé, nem volt rádió. Persze, akkor is volt hamis tanúság, persze, hogy volt, de mégis az akkor élő embereknél a tanúságtételnek óriási jelentősége volt. Tehát ha 3-4 ember odaállt egy nagy nyilvánosság elé, ha csak nem összebeszéltek, és ha csak nem hamis tanúskodás volt, de most tételezzük fel, hogy nem. Tehát 3-4 ember, sőt annál több ember odaáll, és több ezer ember előtt kimeri jelenteni, hogy mi ismerünk valakit, aki föltámadta a halálból. Figyeljetek ide, annak nagyon nagy jelentősége volt akkor. Mi ma nem értjük ezt, hogy annak mekkora jelentősége volt. És ezért bizonygatja Pál lesz, hogy értsétek meg, hogyha nem történt meg a föltámadás, figyeljetek ide, akkor mi hamis tanúk vagyunk. És a hamis tanúskodásért abban az időszakban voltak olyan helyek, ahol egyenesen lefejezés járt. Ha valaki olyan dologról tanúskodott, ami nem volt igaz, az életével játszott. Sőt, voltak olyanok is, nem tudom, én ezt csak úgy futólag olvastam, de szerintem Krisztián ezt jobban tudja, de én valahol olvastam olyan jogi ilyen perekről, vagy ügyletekről, nem is tudom már hol volt ez, ahol igazából még az illető is, aki képviselt egy embert, és próbálta képviselni a jogait, még ő is az életével játszott, hogyha kiderült róla, hogy hamisan tanúskodott, tehát hamisan képviselte azt az adott ügyet abban a perben. Tehát ezek ennyire komoly dolgok voltak több ezer évvel ezelőtt, de mondom, én nem vagyok ebbe annyira járatos, csak futólag az emlékeimben van, mintha olvastam volna erről, de nem vagyok ebben annyira járatos, tehát nem akarok ebbe bele kontárkodni, de azt viszont pontosan tudom, mert ezt még annak idején a teológián is tanultam, hogy valóban azért abban az időszakban a tanúságtételnek nagyon nagy jelentősége volt. Na ebbe a kontextusba ezt belehelyezitek, és így olvassátok Pálnak a szavait, amikor mondja, hogy értsétek meg, ha nem történt föltámadás, akkor a mi tanúskodásunk nagy hazugság. És utána tovább vezeti Pál, tovább vezeti a dolgot, azt mondja, ha nem történt föltámadás, akkor tulajdonképpen hiába való a hitetek. Miért? Mert a mi hitünk a feltámadáson nyugszik. A mi hitünk nem egy történelmi eseményen nyugszik, hanem a mi életünk azon nyugszik, hogy kinyilatkoztatást kaptunk egy történelmi eseményről, ami tulajdonképpen nem csak történelmi, hanem mennyei esemény is volt. Sőt, tovább mondja Pál. Ha nincs föltámadás, akkor bűneinkbe halunk meg. Miért? Azért, mert a bűn fölött hogyan tudunk győzelmet aratni? A feltámadás által. A feltámadott életbe, ha valaki átlép a feltámadott életbe. Tudod, figyelj ide, tudod mi a legnagyobb dolog? Amikor megérted, nem azt, mikor megérted, hogy Jézus meghalt és föltámadt, az is nagyon nagyszerű dolog, de amikor megérted azt, hogy vele együtt te is meghaltál és föltámadtál. Na ezt, amikor megérted, onnantól fogva a bűn problémája a számodra egy megoldott kérdés. Nem azt mondom, hogy nem követhetsz el utána bűnt, de mégis, ha mégis elkövetsz bűnt, azonnal helyre tudsz állni. Mert azonnal a lelkiismeretedbe tudod venni a Szent Szellemtől a kijelentést, hogy aha, itt és itt hibáztam, vagy bűnt követtem el, oké, Istenem, veszem az adást, megtérek, helyreállok ebből, és folytatom tovább az életemet. Miért tudod ezt megtenni? Mert azért tudod ezt megtenni, mert megértetted, hogy vele együtt én is meghaltam, én is ellettem temetve, és én is föltámadtam. Hol történt ez itt meg? Vagy hol történt ez meg? A Golgotai kereszten, de hol élem át ezt? Hol kapok erről kinyilatkoztatást? Itt belül. És utána, miután belül erről kinyilatkoztatást kaptam, ezt alkalmazom naponként a gyakorlatban. Naponként alkalmazom a halált és a föltámadást a gyakorlatban, a hétköznapi helyzetekben. Hogyan alkalmazom? Tehát például úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy Isten rámutat valamire az életemben, egy hiányosságra. Fogalmazunk ilyen finoman, hogy azért mégse legyek annyira radikális, hiányosságra. Rámutat valami hiányosságra. Bár szívem szerint mondanám, hogy bűnre, úgyhogy inkább azt rámutat valami bűnre. És én nem fölháborodok. Miért háborodnék fel? Hiszen feltámadtam. Hát miért háborodnék fel? Hát föltámadtam. Egy föltámadott új életben járó ember nem háborodik fel, a szellemben jár. Hanem azt mondja, hogy igen. Persze, hát el kell változni a lelkemnek. Folyamatos megújuláson kell átmenni az elmémnek. Megtérek, és a gondolkodásmódomat Istennek a gondolkodásmódjához igazítom, ezen a területen is, és akkor ezen a területen is, és ezen, és ezen, és ezen a... És ez, hát ez a megszentelődés, testvérek. Óriási, szóval nem véletlenül bizonygatja Pál, óriási jelentősége van a feltámadásnak. Óriási jelentősége van annak, hogy amikor megérted, hogy Jézussal együtt én is meghaltam, eltemettek és föltámadtam, azonosultam ebben ővele, akkor tulajdonképpen én is már a feltámadott életben járhatok. Már van jogom a halál, a Jézus halála és a föltámadás által megszerzett szellemi javakat átvenni és alkalmazni az életemben. Van jogom a feltámadásban járni, sőt nem, hogy van jogom, hanem tulajdonképpen Isten elvárja tőlem, hogy éljek ezekkel a jogaimmal. Figyelj ide, ne legyél vallásos, Isten elvárja tőled, hogy élj a jogaiddal. Azokkal a jogaiddal, amit ő szerzett a számodra. Miért várja el, hogy élj a jogaiddal? Azért várja el, mert az győzelem, amit ő megszerzett neked, így tud realizálódni a te életedbe. Hát értsd meg, hát ha nem élünk azokkal a javakkal, jogokkal, azzal a mennyei identitással, amit az Úr megszerzett a számunkra, akkor megcsúfoljuk Istent. Hát győzni csak úgy tudunk, ha élünk azzal, amit ő megszerzett a számunkra. És erről tudsz te is tanúskodni, amit átéltél, és amivel azonosultál. Hamarosan befejezem, még pár dolgot szeretnék nektek mutatni. Az egyik, amire szeretnék visszatérni, és amin a héten még nagyon sokat gondolkoztam, és egyértelműen éreztem, hogy el kell mondanom nektek, hogy figyeljetek ide, amikor evangelizálsz, bizonyságot teszel valakinek, akkor ne teológiát hirdess neki. Ne, tulajdonképpen ne ige hirdetést tartsál neki. Arról beszélj neki, amit Isten cselekedett az életedbe. Ez nagyon egyszerű. Persze, ha azt érzed, hogy a szellem hoz fel benned igéket, akkor persze azokról beszélni kell. Így van, ez nincs ellenmondás, de alapból arról kell beszélned, és nekem is, arról kell tanúskodnunk, amit Isten bennünk munkál. És arról kell beszélned, amikor találkozol egy olyan emberrel is, aki nem hívő, és belekerülsz egy olyan szituációba, ahol beszélned kell vele, nagyon egyszerű dolgokról kell vele beszélned. Arról, hogy te találkoztál Istennel, és te mit éltél át vele. Hogy te honnan is tudod, hogy ő valóban föltámadt a halálból. Ez nagyon-nagyon egyszerű. Ez fogja az emberek figyelmét, hogy mondjam, fölkelteni, és ez fogja őket megdöbbenteni, amikor találkoznak veled, aki azt állítod, hogy egy ember föltámadt a halálból. Sőt, amikor még azt is állítod, hogy te nem voltál ott 2000 évvel ezelőtt, és mégis tudod, hogy ez így van. Honnan tudod? Megkérdezik, honnan tudod? Onnan, hogy maga a feltámadott személy, maga az Úr tett nekem erről bizonyságot. Ez a legjobb útja annak, hogy őrültnek nézzenek bennünket. De a legjobb útja annak is, hogy az emberek figyelmét fölkeltsük. És hogy ezen keresztül Isten vágyat keltsen bennük. Én emlékszem rá, visszaemlékszem, amikor én megtértem, és betöltekeztem Szentlélekkel, és elkezdtem nyelveken imádkozni, és ez ugye ez egy hatalmas természetfeletti megtapasztalás volt szintén a számomra, és utolsó éves voltam a vakok iskolájában, és visszamentem oda, és tulajdonképpen ugye pár hónapos keresztényként nem tettem semmi más, csak azt, hogy amit átéltem, azt elmeséltem nekik. Elmeséltem nekik, hogy hogyan tértem meg. Aztán elmeséltem, hogy a Biblián keresztül hogyan tapasztaltam meg, hogy Isten szól hozzám. Elmeséltem nekik, hogy hogyan töltekeztem be Szentlélekkel, és ez milyen élmény volt. Elmeséltem nekik, hogy mit éltem át a bemerítkezéskor. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgokat mondtam. Nem beszéltem nekik a predesztinációról, halvány fogalmam nem volt róla, hogy mi az, pláne nem a kettős predesztinációról, a kenózisról szintén nem volt fogalmam, a trinitalizmus, meg a poszttribuláció, a kitribuláció, millennium, mit tudom, milyen teológiai szakkifejezések, semmiről nem volt fogalmam, egyetlen egy dologról volt fogalmam, találkoztam Jézus Krisztussal, és ez olyan megdöbbentően megváltoztatta az életemet, hogy több hónapon keresztül nem bírtam abból a sokból fölébredni, amit ez az élmény szerzett a számomra. És annyit tettem, hogy ezt úton útfélen mondtam, ha kellett, ha nem, más úgy se jött ki belőlem, és a végén mindig megkérdeztem az illetőtől, aki figyelmesen végighallgatott, szeretnéd ezt átélni? Aki azt mondta, hogy nem, akkor mondtam neki, hogy oké, szia. Aki azt mondta, hogy igen, akkor nem tudtam ugye mit kell tenni, hát gondoltam, imádkozzunk, ez a legjobb, amit tehetünk. Rátettem a fejére a kezemet, elkezdtem imádkozni pár hónapos hívőként, és hát ott megdöbbentő, érdekes, természetfeletti események történtek. Körülöttem olyankor olyanok, amire nem voltam fölkészülve, és meg voltam döbbenve, hogy micsoda erő, természetfeletti erő nyilvánult meg. És nagyon egyszerű volt a történet. Elmeséltem, hogy mit éltem át az Úrral, és utána megkérdeztem az illetőtől. Akarod ezt átélni? Azt mondta, igen. Akkor mondtam, gyere, imádkozzunk. Abban az évnek a végén lett körülbelül egy olyan 15-20 fős kis csoport körülöttünk, vagy körülöttem, és akkor rendszeresen összejártunk imádkozni. Voltak hívő tanáraink is, azok is természetesen csatlakoztak hozzánk, és akkor az ő felügyeletük alatt lehetett így összejönni. És ez egy nagyon nagy dolog volt, ez egy nagyon nagy megtapasztás volt, ez a 90-es évek volt, azért ezt hozzáteszem, de szeretném neked elmondani azt, hogy ha téged Isten indít, hogy valakivel beszéljél, akkor ez ma se fog másképpen működni. Ne engedj annak a csábításnak, hogy ő nem akar megtérni, de bele akar menni abba, hogy mi az, hogy Szent Háromság, meg mi. Ne, hagyjad. Mondd meg neki azt, hogy neked a feltámadott Úrra van szükséged. A feltámadott Jézusra. Arra, akiről én most tanúságot teszek neked, hogy ő él. És ugyanezt történt Cornélius házába is, ezt meg is mutatom nektek. Apostolok cselekedetei 10. fejezetéhez lapozzatok. Ez egy nagyon érdekes történet. Tudjátok a történetet szerintem sokan. Cornélius egy pogány ember volt, aki mégis nagyon kereste Istent, azért gyorsan elmondom az elő történetet, nagyon kereste Istent, mert rájött arra, hogy az az Isten, akit a zsidók imádnak, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, tényleg ő az Isten. De ez az ember nem tudott még tovább jutni, de volt benne egy nagyon erős Istenkeresés mégis, és a maga részéről, amit felismert, azt megtette. Mi volt az a két dolog? A könyörgés és az adakozás a szegények felé. A könyörgés és az adakozás a szegények felé. Erről a kettőről, két dologról volt ennek az embernek egy látása, és ebbe a látásba ő beleállt, és még az is valószínű, hogy évekig kitarthatott ebbe, tehát nem adta föl, nem tette azt, mint amit mi szoktunk, hogy látunk egy dolgot, aztán másnap már elfelejtjük, hanem ő meglátott egy dolgot Istentől, és évekig kitartott benne addig, amíg Isten más nem mutatott neki. Ő ezt a két dolgot látta csak. Könyörgés és adakozás. Ezt a kettő dolgot tette. De ezt hitből tette, és megjelent neki egy angyal. És elmondta neki, hogy a te könyörgéseid és a te adományaid fölmentek a mennybe. Eljutottak Istenhez. És mivel eljutottak Istenhez, ezért arra, amire a te szívedbe igazából kerested a választ, csak még nem tudtad. Mi lehetett ez? Ez az ember várta a messiást, nekem meggyőződésem. Ez az ember várta a messiást. Mert akkor mindenki várta a messiást, aki normális, épeszű ember volt. Mert olvasták a Dániel könyvét. És felismerték, hogy a 77 letelt, a 70x7 év, a 490 év letelt. Egy teológus ezt így mondta, hogy az újjukon számolhatták ki már az utolsó évekbe a dolgokat. De mégis ennek az embernek valószínűleg rengeteg kétség, mindenféle dolog lehetett a szívébe, de egy Istenkeresés volt benne. És erre az Istenkeresése válaszol megjelent neki egy angyal, és elmondta neki, hogy hívasd magadhoz Pétert, elmondta neki, hogy hol lakik ez a Péter, stb. Elhívatta Pétert, és másnapra, amikor Péter megérkezett, rengeteg ember összejött, Cornélius és barátai. Mi történhetett itt? Szerintem Cornelius összehívta a barátait, és elmondta nekik mit, amit látott, hallott. Erről tanúságot tett, a barátai ezt befogadták, mert hitelt adtak Cornéliusnak, hiszen egy római katona volt, tudták, hogy egy épeszű, normális ember, nem most jött ki a Lipótról, nem volt ki ez az ember, nem jut eszembe a neve, ez aki a drogokkal foglalkozik, mindegy. Nem volt a Zaher Gábornál, nem onnan jött éppen, hanem tudták, hogy egy normális ember, ezért befogadták a tanúság tételét, összejöttek, Péter is megjelent, ott voltak sokan, és akkor innen olvassuk a 37-es verszaktól egészen a végéig.
37. Ti ismeritek azt a dolgot, amely lőn egész Júdeában, Galileától kezdve azután a keresztség után, amelyet János prédikált, názáreti Jézust mind kente fel őt az Isten szent szellemmel és hatalommal, ki széllyel járt jó tevén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten vala ő vele. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind a Jeruzsálemben cselekedett, akit megölének, fára feszítvén. Ezt az Isten föltámasztá a harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nekünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, miután föltámadt a halálból. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és halottaknak. Erről a proféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne.
Köszi. A történet egyébként úgy folytatódik tovább, hogy miközben hallgatták ugye ezeket a szavakat, leszállt rájuk a Szent Szellem, és elálmélkodtak, megdöbbentek az ott lévő zsidó emberek, mert hallották, hogy ugyanúgy kezdtek nyelveken szólni, mint ők annak idején. Pedig meggyőződésem, hogy ezek az emberek nem hallottak még addig a nyelveken szólásról. Látod, hogy működik az ige? Ha van egy réma, van egy aktuális kinyilatkoztatás, és arról elkezdesz bizonyságot tenni, maga az ige működni fog. Maga az ige működni fog. Én nagyon sok olyan történetet tudok, hogy emberek, akik hallgatták az igét, olyan közegbe, ahol az ige hirdető se tudta, hogy van nyelveken szólás, meg az ige hallgatója se tudta. De volt bennük egy Isten keresés, egy nyitottság. Az ige hallgatás közben leszállt a Szentlélek az egész hallgatóságra, és rendkívüli dolgok történtek. Na most figyeljetek ide, hogy kezdi Péter itt a 37-es versbe? Azt mondja, ti mindjárt ismeritek azokat a dolgokat, amik kezdetektől fogva történtek a János keresztségétől, Jézussal kapcsolatban, stb. Tehát azt mondja, hogy ti ismeritek ezeket a dolgokat. Hoppá! De hát hallottak ezekről a dolgokról. Hogyan létezik az, hogy akkor eddig még nem tértek meg, pedig hallottak ezekről, hát itt olvasod, nem ezt jól olvasom? 37-es vers. Ti mindjárt ismeritek, tehát tudtok ezekről a dolgokról. Hát akkor miért nem tértek meg hamarabb? Miért volt szükség Péter apostolra? Mert hiába ismerték, hiába tudtak róla, nem volt előttük leleplezve. Más dolog ismerni az utat, és más dolog járni az úton. Más dolog tudni valamiről, és más dolog ismerni, megismerni valamit. Ők tudtak ezekről a dolgokról, de a Szent Szellemnek az előkészítő munkája, és aztán maga a Péter apostolon ő keresztül megnyilvánuló igehirdetés és a Szent Szellem kellett ahhoz, egy bizonyos napon, egy bizonyos időben, hogy lelepleződjön előttük, hogyha egy nappal előtte lettek volna, nem történt volna semmi. Ez így működik, higgyétek el. Istennek alkalmas idejei, kairosz idők vannak, ilyen alkalmas idők, ilyen rendkívüli, aktuális idők vannak. És ha te nem vagy ott, és akkor, és abban, és benne, stb., hanem előtte egy nappal, vagy utána mész oda, nem történik semmi. Ez hidd el nekem. Ez így működik. És nem Isten fog én hozzám igazodni ezen a területen, hanem nekem kell Istenhez igazodni. Döbbenetes, ők ismerték, tudtak ezekről, és mégse tudták. És nagyon érdekes a következő, hogy ezeknek az embereknek Péter nem magyarázta az írásokat. Nem hivatkozott a zsoltárokra, a törvényre, ugyan megemlíti, hogy erről beszéltek a proféták is, tehát azért ezt megemlíti, de nem ment bele az írásokba. Nem ment bele, Péter, hanem mibe ment bele? Abba ment bele, hogy azt mondta, hogy figyeltek ide, mi ott voltunk. Mi láttuk, hallottuk, miután föltámadt, figyelj, döbbenetes. Nem azt mondta, hogy a halála előtt együtt ettünk és ittunk vele, hanem a föltámadása után ez engem megdöbbent. Hogy elmondja, hogy a föltámadása után együtt ettek és ittak az Úrral. Ennek rendkívüli jelentősége van. Ennek nagyon-nagyon mély jelentősége van. Hogyha te is a föltámadott életben vagy, akkor együtt ehetsz és ihatsz az Úrral. Hallod, amit mondok? Láthatatlan módon igaz, de mégis ezt éled át. És még egy dolog, abban a kultúrában az együtt evésnek és ivásnak is szintén más jelentősége volt. Az egy nagyon mély, bensőséges közösséget jelentett akkor, pláne ott a Közel-Keleten, és ezt még a pogányok is tudták, ha valakik együtt ettek, ittak. Ellenségek például nem ettek együtt. Azért van az, hogy például a mai napig is izraeli és palesztin politikusok nem hajlandóak egy asztalhoz leülni, egymással szemben, ezt az amerikaiak mai napig nem értik, mert egyszerűen a nyugati emberek nem értik azt, hogy a keleti emberek hogyan gondolkoznak ezen a területen. Egyébként ez a bibliai gondolkodásmód, ezt hadd tegyem hozzá, hogy az ellenségemmel nem ülök le együtt lakmározni, hanem csak azokkal, akiket szeretek. Tehát ha én leülök veled együtt enni és inni, akkor tudd meg, hogy én szeretlek téged. És azért ülök le veled, mert tudom, hogy te is szeretsz engem. És ezeknél az embereknél ennek nagyon komoly jelentősége volt, amikor azt mondta Péter, hogy figyeljetek ide, mi a föltámadása után, mi együtt ittunk, és együtt ettünk, és ittunk vele. Ez nagyon mélyen megérintette azokat az embereket. Szóval ez az, hogy mi nem látjuk át, hogy ennek micsoda jelentősége volt akkor. Ez nagyon mélyen megragadta ezeket az embereket. És ott ezeknek az embereknek megnyílt a szívük. És abban a pillanatban ők újjászülettek. Nagyon érdekes, nem mentek előre a kereszthez, nem mentek előre a szószékhez. Nem töltöttek ki egy befogadási nyilatkozatot. És nem mondták azt, hogy jövő héttől kezdve mi mától a Cornelius és házanépe gyülekezetnek a tagjai vagyunk, és Cornelius pásztornak fogjuk fizetni nem mondtak semmit. Az ige hallgatása közben újjászülettek. Nem csak, hogy újjászülettek, mert beteltek Szent Szellemmel. Hát azt mondja Péter, hát kitagadhatja meg ezektől a vizet, hogy bemerítkezzenek. Barátaim, rendkívüli dolgokat cselekszik az ige, az élő ige, ha te tanúskodsz az élő ige mellett. Van egy pár dolog, amit most már nem olvasunk fel, csak futólag engedjétek meg, hogy megemlítsem, és akkor még egy olyan 5-6 percet adjatok, aztán befejezem. Nagyon nehéz befejezni, mert érzem, hogy most kéne elkezdeni igazából. Ha megnézitek, nem kell elolvasni, de ha végignézitek, majd én volt olyan, hogy egyszer úgy olvastam végig az apostolok cselekedeteit, hogy nem koncentráltam semmi másra, csak egy dologra, hogy akik találkoztak az Úrral, hogyan tanúskodtak róla. És megfigyeltem egy dolgot, hogy például Pálék, és különösen Pál, a zsidó emberek számára úgy tanúskodott az Úrról, hogy persze elmondta, amit látott, hallott, de az írások alapján is próbálta nekik bizonyítani, és próbálta nekik az összefüggéseket mutatni, hogy nézzétek meg, hát amit én láttam, hallottam, az pontosan úgy történt, ahogy itt az írásokban le van írva, ahogy egyébként ti az hétről hétre olvassátok a zsinagógákban. És nagyon érdekes, hogy közülük mégsem mindenki jutott hitre. pedig ugyanazokat az írásokat olvasták. Mert azért, mert az, hogy egy ige hirdetés alatt benned mi történik, az a szívednek az állapotától nagyon-nagyon függ. Egy ige hirdetés után fölháborodhatsz rám, és elmondhatod rólam, hogy én egy mennyire magabízó, magabiztos, büszke, kevés, gőgös ember vagyok. És én elmondom neked, hogy az elmúlt hónapokban, hogy amikor átmentem egy nagyon nehéz, több hónapos időszakon, és volt olyan, hogy egy gyülekezetben úgy hirdettem az igét, hogy annyira rosszul voltam, hogy mondtam a testvéreknek az ige hirdetés elején, vagy a két lábamon megyek le innen a végén, vagy úgy visznek el. És úgy prédikáltam a gyülekezetbe, hogy én számoltam. Ezt most így visszanézve innen nevetségesnek tűnik, és dramatikusnak a feleségem mondta, hogy én vagyok a legrosszabb beteg, akit valaha ismert, és igaza van. De valóban én számoltam azzal, képzeljétek el, számoltam azzal, soha nem volt még ilyen élményem, de akkor volt, számoltam azzal, hogy az ige hirdetés alatt mi van, ha meghalok. És bár, ha hiszed, ha nem, nem volt rossz élmény. Nem volt rossz élmény. Tudod, milyen élmény volt? Istenfélelem volt. Istenfélelem volt. Istenfélelem volt bennem, hogy mit beszélek. Istenfélelem volt bennem, hogy vajon valóban arról beszélek-e, amit láttam, hallottam. Ott állt mellettem egy idős bácsi, Péter bácsi, őt nem ismeritek, egy soproni testvér, és fogta a kezem, hogy el ne essek. És közben azon gondolkoztam az ige hirdetés alatt, hogy mi van, hogyha a következő másodpercben arra eszmélek fel, hogy ott állok Isten előtt. És vajon el tudok-e számolni azzal, hogy mit mondtam most, ebben a pillanatban. És megmondom nektek őszintén, ha hiszitek, hanem nem volt rossz ez az élmény. Nagyon jó élmény volt. És nagyon rávilágított arra, amit Isten megmutatott nekem, hogy megmutatta nekem Isten, hogy van bennem egy rejtett elbizakodottság, amiből meg kellett térnem. És tudod, mit mondok neked? Nagyon jó volt ezt Istentől hallani. Komolyan mondom neked. Rájöttem, és megéreztem az ízét annak, hogy amikor Isten rámutat az életembe, most fogalmazzunk ilyen finoman, hiányosságra, fantasztikus érzés volt. Fantasztikus érzés volt, komolyan mondom neked. És én elmondom neked azt is, hogy sokszor, amikor egy ige hirdető, egy valóban egy fölkent embere Istennek kiáll, és beszél valamiről, amit ő tényleg látott, tényleg hallott, az egy kívülálló ember számára, aki nem hajlandó megnyitni a szívét, ő tényleg úgy látja, hogy ez egy kevés, magabiztos, gőgös ember. Pedig valójában nem az. Higgyétek el, ha ő valóban arról beszél, amit látott és hallott, ha ő valóban arról tanúskodik, amire őt a Szent Szellem megbízta, akkor arról valóban bátran kell neki beszélnie. Ott nem beszélhet ilyen se ide, se oda, egyrészt, másrészt, stb., mint amilyen ige hirdetéseket ma hallunk az egyházban, ilyen nyálas, folyékony, ilyen csúszós, undorító, ilyen undorító, érted, ilyen a maga az a férfi ember is, aki lelkész létére kiáll, és hallod, hogy beszél, és nem tudod eldönteni róla, hogy férfi vagy nő, döbbenetes, és tudod, az egyházban nincsenek hozzászokva az emberek ahhoz, hogy kiáll egy Isten fölkent embere, és bátran mer beszélni arról, hogy testvérek, én láttam, hallottam ezt és ezt a dolgot, és én ezt elmondom neked, és neked is látnod és hallanod kell. És ezzel az emberek általában föl szoktak háborodni. Ki ez a pökhendi? Ki ez a kevés? Ez a magabízó, ez a büszke, aki okoskodó, azt hiszi, hogy ő mindent tud. De hát testvérek, én csak arról beszélek neked, amiről a Szent Szellem az én szívemben is beszél. Nem beszélek olyasmiről, hogy tudok halottakat föltámasztani, mert ez nem igaz. Nem éltem át ilyet, nem tudok halottakat föltámasztani, nem láttam még ilyet, de arról tudok beszélni, hogy föltámadt az Úr, mert vele találkoztam. És tudok beszélni arról, hogy az életemben bizonyos dolgokat Isten hogyan cselekedett, és mikre tanított, és erről ne haragudj, erről nem fogok ilyen nyálas, egyrészt másrészt, se ide, se oda, se fekete, se fehér módon beszélni, hanem úgy fogom elmondani, ahogy az van, ahogy az volt, olyan egyszerűen, és olyan bizonyosan. Érted? És ugyanezt tették Pálék is. És Pál megtette még azt is ezekért a drága jó zsidó testvéreinknek, hogy az írásokból is próbálta nekik bebizonyítani. Értsétek meg, hát látjátok, itt van Ézsajásban, itt van a Zsoltárokban, itt van Mózes könyvében, prófétát támaszt nektek az Úr, stb. Stb. És nem akarták meghalani. Miért nem akarták meg? Pedig ismerték az írásokat. Azért nem akarták meghalani, mert a szívük nem akart engedelmeskedni. Mert a szívük nem akart engedelmeskedni. És zárásképpen meg is mutatok egy igét ezzel kapcsolatosan, és ezt olvassuk fel, mert én úgy gondolom, hogy a mai egyház számára ez az egyik legaktuálisabb ige nagyon sok ember számára ma. Ez egy rendkívüli veszélye ennek a korszaknak, és én nagyon félek ettől, hogy nagyon sok ember számára ez a korszak így fog lezárulni az ő életükbe, amit az apostolok cselekedetei 28. fejezetben is láthatunk, ha jól tudom, a 23-as verstől, talán a 28-ig vagy 9-ig, ezt most nem tudom pontosan. Nagyon félek ettől, és ezt nagyon profétikusan érzem ezt az igét, és akik majd az interneten is hallgatják, nektek is szeretném elmondani, hogy nagyon vigyázzatok arra, és nekem is nagyon vigyáznom kell arra, hogy ez az ige ne teljesedjen be az életünkbe, mert ennek a korszaknak ez egy súlyos veszélye, hogy ez megtörténhet. Apostolok cselekedetei 28-23-tól.
Itt üzvén tehát néki egy napot eljövének hozzá, ez Pál, a szállására többen, akiknek nagy bizonyságtétellel szólt Istenek királysága felől, igyekezvén hitre juttatni ővelük a Jézus felől való dolgokat úgy, a Mózes törvényéből, mint a profétákból reggeltől fogva estig. Elég nagy prédikáció volt. És némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, eloszlottak, miután Pál ez egy szót mondá, jó szólott a Szent Szellem Ézsaiás proféta által, ami atyáinknak mondván. Eredjél a néphez és mondd meg, halván halljatok és ne értsetek. Nézvén nézzetek és ne lássatok. Mert megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallanak, szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldettett az Istennek ez az üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondta, elmentek a zsidók maguk között sokat vetekedve.
Ámen. Tehát látjátok, hogy mi történt itt? És tartsatok ki, mert mindjárt befejezem. Látjátok, hogy mi történt itt? Pál reggeltől estig megdöbbentő. Hát ez egy nagyon hosszú ige hirdetés volt. Reggeltől estig az egész Bibliát, az akkori Ószövetséget, az egészet tokkal vonóval átmagyarázta nekik. Ráadásul akkoriban még ezt tudnotok kell, az ószövetségi hívők, vagy az akkor élő zsidók, inkább így mondom, még más olyan könyveket is olvastak, az akkor ismert könyv, a most ismert könyvekkel együtt, más olyan könyveket is olvastak, már akkor is vita volt, hogy most melyiket igen, melyiket nem, de azért akkor is volt néhány könyv, amit az akkor élő zsidók azért ihletett könyveknek, vagy olyan könyvek közé soroltak, amiket Isten emberei írtak, és még azokat a könyveket is olvasták, amiket mi ma nem olvasunk, mert talán vagy apokrifnek tartjuk őket, vagy elvesztek, stb. És még azt se tartom kizártnak, hogy Pál még esetleg ezeket is magyarázta nekik, ezt nem tudom. De egy dologban teljesen biztos vagyok, hogy ami itt le van írva, az igaz, hogy a törvényt, a Zsoltát és a prófétákat, az biztos, hogy végig magyarázta. Kezdve Mózestől egészen a prófétákig, biztos, hogy végigmagyarázta. Hát ez nem fél óra volt. Tokkal vonóval az egész Bibliát végigmagyarázta Pál. És mit olvasunk? Némelyek hittek, és némelyek nem. Ugyanazt az ige hirdetést hallgatták, ugyanazt az írás magyarázót hallgatták, ugyanazt az írás magyarázatot hallgatták, de nem ugyanúgy hallgatták. És ez a kulcs. Hogyan hallgatod? Amikor Jézushoz odament egy írástudó, és föltett neki egy kérdést, Jézus visszakérdezett, mit kérdezett? Hogyan olvasod? Hogyan olvasod? Tényleg, és te? És te? És én? Hogyan hallgatjuk, hogyan olvassuk? És ezután jön az az ige, amivel most már tényleg zárom, amire elmondtam, hogy nagyon félek attól, hogy ebbe a korszakba ez nagyon sok embernek az életébe be fog teljesedni, és ez egy nagyon-nagyon nagy figyelmeztetés a mi számunkra, hogy ne teljesedjen be. Vigyáznunk kell, hogy ne teljesedjen be, hogy halván halljatok, nézvén nézetek, és ne halljatok, ne lássatok, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket, stb. És ami megdöbbentő, hogy mikor azt mondja ugye itt az ige, hogy amikor a zsidók hallották Pálnak ezeket a szavait, akkor nemhogy elgondolkodtak volna ezen, hanem úgy hagyták el a helyiséget, hogy még nagyobb vitatkozásba keveredtek, még egymással is. Ez egyébként egy tipikus zsidó magatartás volt, állandóan vitatkozni az írások fölött. És közben a legtöbb vitatkozó a bűneiben halt meg. Testvérek, ez nincs ez így rendjén. És ma az egyház számára ez egy nagyon komoly üzenet. Én akartam még beszélni a materializmusról, hogy mennyire nem jó, de érzem, hogy a Szent Szellem ezt nem engedi. Egy történetet akartam még elmondani, de érzem, hogy nem engedi a Szellem. Érzem, hogy itt abba kell hagynom, itt be kell fejeznem. Érzem, hogy nem a materializmusról akar most az Úr nekünk beszélni, holott Európában, nyugati világban ez az egyik legnagyobb probléma, hanem azt érzem, hogy az Úr nagyon akarja azt hangsúlyozni nekünk, hogy nagyon vigyázzunk oda, mert sok mindent ismerhetünk ugyan, de az a sok ismeret az nem feltétlenül egyenlő azzal az ismerettel és azzal a tudással, amit Isten ismeretnek és tudásnak nevez. Mert ehhez a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemére van szükség, és ehhez a feltámadásról, és egyébként minden másról, amit Isten akar nekünk tanítani, nem információra, hanem Szent Szellemtől való leleplezésre, kijelentésre, kinyilatkoztatásra van szükségünk. Ha erre rájössz, ennek az ízét megérzed, akkor nem fogsz unatkozni a bibliaolvasásnál, nem fogsz unatkozni az Isten tiszteleteken, hanem élvezni fogod, ahogy kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra vezet a Szent Szellem. És egyébként még egy dolog, tudom, mert az egyházban megy ez a szöveg, unjuk már ezt a sok tanítást, hagyjuk már abba, most már csak dicsérjük az Urat, meg azt menjünk evangelizálni, meg mit tudom én, ez nagyon-nagyon jól hangzik, de isteni kijelentés nélkül semmi nem fog működni. Te megpróbálhatod bevenni Budapestet, megkötözni az összes gonosz angyalt, mit tudom, kiűzni, oldani, kötni, imádkozni, akármit csinálni. Ha nem kaptál Istentől kinyilatkoztatást, akkor te csak lejáratod magad. Ennyi történik. Vonulhattak volna ott szegény zsidó emberek Jerikó körül 7 napon keresztül. Ha ezt nem az Úr mondta volna nekik, hanem a maguk szakálára történt volna ez a dolog, akkor jerikóiak annyit mondtak volna, hogy ez az év vicce, a következő héten megjelenő következő Ludas Matyiban majd ezt meg fogjuk írni, Farkasházi csinál róla egy jó rajzot, stb. Charlie F. Doba is megjelenik, de mivel kinyilatkoztatás volt, mivel Isten mondta nekik, ezért működött az életükbe. Csak az fog működni, amit Isten mond neked. Álljunk fel és imádkozzunk, testvérek! Hosszúra nyúlt ez, nem szerettem volna így elnyújtani, de érzem, hogy muszáj volt erről beszélni. Ha nagyon hosszú volt, és nem sok mindent értettél, akkor majd, ha valamikor van időd, és még nem vagy annyira kiábrándulva, akkor hallgass vissza, és amit az Úr akar neked mondani, azt meg fogod érteni, hidd el. Azt mindig meg fogod érteni, amit Isten mondani akar neked. Amit nem akar neked mondani, azt ne akard megérteni. Csak azt, amit mondani akar. Imádkozzunk, jó? Aztán átadom Lalinak. Mennyei Atyám, a názareti Jézus nevében hálát adok neked, köszönöm, Uram, a feltámadást. Köszönöm, hogy ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van az életünkben, Uram. Köszönöm, Uram, hogy arról tanúskodunk, amit láttunk, hallottunk, amit lelepleztél előttünk. Arra kérlek téged, Uram, és azt kérem tőled, Istenem, hogy munkáld tovább a szívünkbe ezeket a dolgokat, amikről ma szó volt, amiket láttunk, hallottunk. Imádkozom, Uram, azért, hogy nyújts ki a te kezedet, és tegyél bizonyságot a te igéd mellett, a te beszéded mellett, Uram, jelek és csodák által. Imádkozom, Uram, hogy a következő hetekben is tegyél bizonyságot, Uram, a hallott réma, a kinyilatkoztatás mellett mindenkinek az életébe, Uram, úgy, ahogyan arra szüksége van. És imádkozom azért, hogy a feltámadás ereje működjön az életünkben, Uram, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan tud a feltámadás ereje által a te győzelmed realizálódni a mi életünkben. Akár a bűn, a betegség, vagy a szegénység az átkok fölött, Uram. Köszönöm neked, mennyei Atyám, hogy meghallgattál. A Jézus nevében, Istenem, köszönöm neked. Amen.